Részint a nem szakszerűen megfogalmazott munkaügyi keresetek miatt kellett nemrég a Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiumának véleményt alkotnia az egyenlő bánásmód követelményének megsértése és a joggal való visszaélés tilalmával kapcsolatban, mondta a paragrafusnak a kollégium vezető helyettese, Tálné Molnár Erika. Miért volt szükség joggyakorlat elemzésre, majd kollégiumi vélemény alkotására az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével és a joggal való visszaélés tilalmával kapcsolatban?
Minden évben a kúria elnöke határozza meg az egyes szakágak, illetve kollégiumok javaslatára, hogy mely témában indokolt a bírói gyakorlat vizsgálata és orientálása. A munkaügyi szakág minden évben évekre visszamenően kiemelt témákkal foglalkozott, és évek óta egyértelműen látszott, hogy ez a két terület, a joggal való visszaélés és a diszkrimináció kérdése egy olyan különleges terület, ahol bizonytalanság van a bírói gyakorlatban, bizonytalanság van a munkáltatók gyakorlatában, és leginkább az a jellemző, hogy a munkavállalók keresetében összemosódik a két jogintézményre való hivatkozás, hivatkoznak egyszerre általában jogviszony megszüntetés esetén valamely alanyi jog megsértésére, például a felmentés vagy felmondás indoka valótlan, és ugyanakkor arra is hivatkoznak, hogy ez a munkáltatói intézkedés diszkriminatív, és a munkáltató egyben a joggal való visszaélés tilalmába is ütközött. Ez a három egyszerre nem érvényesülhet a perben, ezért alapvetően szükséges volt a megkülönböztetés, különösen abból a szempontból, hogy kit, mire és milyen mértékben terhel a bizonyítás.
De miért fordulhat az elő, hogy a bíróság előtt olyan keresetek vannak, amelyekben a különböző jogintézmények keverednek? Tisztázatlanok a jogintézmények tartalmai, a jogi képviselők nem tudják elkülöníteni a tartalmakat, mert a ügyfél szempontjából érthető, hogy minden szalmaszálba belekapaszkodik, amikor szorult helyzetben van, és megpróbál egy keresetben mindent belesűríteni, hát ha valamelyik majd bejön.
Én ezt a legutóbbit valószínűsítem. Nagyon nehéz jogintézményekről van szó, eléggé bonyolult a jogi szabályozás is. Nagyon alapos felkészülés szükséges a jogi képviselők részéről, hogy nagyon jó keresetet tudjanak előterjeszteni. Munkaügyi perekben viszont az a jellemző, hogy gyakran a munkavállaló nincs olyan anyagi helyzetben, hogy jogi képviselőhöz forduljon, ezért megpróbálja maga különböző interneten található cikkekből, szomszédok tanácsaiból összeszedni, hogy mivel érhet el sikert a munkaügyi bíróságon, és hát ez sokszor nem szakszerű.
Azt tapasztalták, hogy a munkaügyi bíróságok előtti keresetekben is keverednek a jogintézmények, és ott a bírónak kell kibogarásznia, hogy mivel lehet egyáltalán dolgozni a tárgyaláson?
Sajnos így van, igen. Tehát ugyanarra a körülményre tekintettel adják elő, hogy ütközik konkrétan egy MT szabályba, és ugyanarra a körülményre állítják, hogy diszkrimináció, de ha ez esetleg nem jön be a bíróság részéről, akkor mégiscsak biztos, ami biztos, hivatkoznak egyben joggal való visszaélésre is. Tehát a munkaügyi bírónak nagyon jó felkészülés kell ahhoz, hogy a tárgyalást előkészítse, hogy segítse a feleket, hogy megfelelő legyen a kereset, megfelelő legyen a pervezetés, és ami különösen fontos, ki kell oktatnia a polgári perrendtartásból következően, mind a munkavállalót, mind a munkáltatót, hogy kit, hogyan terhel a bizonyítás. Ebben a három témában ugyanis, hogy anyagi jogszabályba hogyan ütközik egy munkáltató intézkedés, mit jelent a diszkrimináció és mit jelent a joggal való visszaélés, különbözik a bizonyítási teher.
Elmagyarázható az egyszerű, a munkavállalók nagy többsége számára érthető nyelven, hogy mi a különböző jogintézmények tartalma és célja. Kezdjük, melyik az egyszerűbb? Kezdjük az egyszerűbben. A joggal való visszaélés?
ne a joggal való visszaéléssel kezdjük, hanem a diszkriminációval, mert azt minden esetre le kell szögezni, és a joggyakorlat elemzések kapcsán kollégiumi vélemények is születtek, ahol a legfontosabb megállapításokat rögzítette a kúria. Ezek között szerepel, hogy nem a keresetben írt sorrendben kell a bíróságnak vizsgálnia az előadott jogsérelmeket és hátrányokat, hanem a jogszabály által megadott lehetőségek keretei között. Ez pedig azt jelenti, hogy először a bírónak azt kell vizsgálnia, például, és ez a leggyakoribb per egy munkaviszony megszüntetés, hogy azt jogszerűen úgy gyakorolta-e a munkáltató, hogy megfelelő a felmondásnak az indokolása, az valós és okszerű. Ha ezt a bíróság már megvizsgálta, akkor csak azt követően kerülhet sor a diszkrimináció vizsgálatára, és ha a diszkrimináció sem állapítható meg, csak azt követően kerülhet sor a joggal való visszaélés vizsgálatára. Tehát ez a sorrend.
De ez egyszerűsítve azt jelenti, hogy az egyszerűbben megítélhető kérdésről kell a bíróságnak a bonyolultabb megfontolást érintő kérdések felé haladnia?
Nem, hanem ezeknek a jogintézményeknek a különböző tartalma miatt. És amiatt, hogy hiába előfordulhat esetleg többféle jogszabálysértés a munkaügyi per tekintetében, a munkatörvénykönyve azonos jogkövetkezményeket szab az egyes jogsértések esetén. Tehát csak akkor vizsgálja a bíróság az eléhozott, hivatkozott jogszabálysértést, hogyha annak konkrét jogkövetkezménye megállapítható a munkatörvénykönyvéből. Tehát, hogy ezt világossá tegyem, ha megállapítható, hogy a felmondás indoka valós és okszerű, minden rendben volt a felmondás tekintetében, diszkriminációra már csak akkor hivatkozhat a munkavállaló, hogyha emiatt önálló igénye van. Ilyen önálló igény lehet az, hogy kéri a visszahelyezést. De ha az MTS nem engedi meg, mert csak kivételesen lehet visszahelyezést kérni. Ebben az esetben diszkriminációra már hiába hivatkozik, a bíróság azt nem vizsgálja, hiszen több kártérítést, több elmaradt jövedelmet már nem kérhet emiatt.
Mit fog csinálni a bíró? Mit szokott csinálni a bíró, amikor egy jogi képviselő nélküli fél előad egy kevéssé megformulázott igényt a bíróság előtt? Akkor ő megpróbálja ezt jogilag kezelhető formába rendezni, és úgy próbálja betartani azokat a szabályokat, amikről most beszélt?
A jelenlegi polgári perrendtartásnak, és ez különösen így lesz, illetve így van, a január 1-én hatályba lépett új polgári perrendtartásban, a munkaügyi pereknek, és egyedül a munkaügyi pereknek van az a sajátos szabálya, amikor előírja a polgári perrendtartás, hogy a bíró a tárgyalást a felekkel való kötetlen egyeztetéssel kezdi. És ennek során a bírónak nagyon sok lehetősége van, hogy elősegítse a megfelelő, az anyagi jogszabálynak megfelelő kereset előterjesztését, és mint amit említettem, a bizonyítási teherre kioktatja a feleket, tehát irányba tereli magát a pert, hogy felesleges bizonyítás, felesleges indítványok ne történjenek a perben. Minél hamarabb befejeződjön a per, és ugyanakkor az anyagi igazság is érvényesüljön.
Látják-e már, vagy kitalálták-e már, hogy a gyakorlatban dolgozó bírók a pártatlanság követelményét hogyan fogják tartani a kioktatási kötelezettség mellett is? Az egyik fél, tipikusan a jogi képviselő nélkül eljáró munkavállaló, érezheti úgy, hogy a bíró neki segít, az ellene álló fél pedig érezheti azt, hogy itt a teremben a legokosabb ember, és az ellenfelemnek segít.
A bíró nem segít. arról, hogy anyagi jogszabály tekintetében és a bizonyítási teher tekintetében van kioktatási kötelezettség, ezt a polgári perrendtartás tartalmazza. Ezzel nem megoldja az ügyet, hanem általában elvi jelleggel hívja fel a figyelmet, hogy erre és erre a például próbaidő vagy felmondás a törvénynek ez és ez a szabály vonatkozik, de ezzel semmiféle megoldást, semmiféle segítséget nem ad a feleknek. Ugyanakkor viszont az új polgári perrendtartás már bevezette az anyagi pervezetés jogintézményét a polgári perben, vagyis a bírónak az eddigiekhez képest aktív szerepet ad, nem csak a bizonyítási eljárásban, hanem az anyagi jogszabályokban való terelgetésben. De még egyszer mondom, nem az ügyet oldja meg, nem a konkrét ügyről beszél, hanem csak elviekben a jogszabályokról.
Tálné Molnár Erikát, a Kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk a beszélgetést.